Üdvözlöm a hallgatókat, az aréna mai vendége Salánd Gergely, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszék vezetője, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatója, Kína szakértő. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
Én Király István Dániel vagyok, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Szokatlanul negatív a világ tőzsdét is átmenetileg esésbe fordító hírek érkeztek Kínából az elmúlt hetekben. Az ingatlan befektető Evergrande esetleges fizetés képtelenségétől a megugrott termelői árakig. De mielőtt erről beszélnénk, milyen most a koronavírus helyzet a távol-keleti országban? Van negyedik hullám?
Nincsen, sőt harmadik, meg második hullám sem volt. Ilyen lokális kitörések voltak az első hullám után, tehát egy-egy városban néhány tucat, vagy maximum 100-200 új esetet regisztráltak még így tavaly nyáron, meg idén is egy-két helyen ez előfordul, de ők a zéró toleranciát alkalmazzák a koronavírussal szemben, tehát hogyha egy városban van egyetlen egy eset is, akkor rögtön azt az egész várost letesztelik, hogyha szükséges, akkor lezárják, vagy legalábbis azt a kerületet, ahol az illető megfordult, lezárják, és 2-3 hétig karanténba veszik az egész lakosságot, tehát nem nagyon van esélye a vírusnak, hogy terjedjen. Ha jól emlékszem, tegnap egy új koronavírus esetet találtak Kínában.
Mekkora az átoltottság ennek ellenére?
Ugye nyár óta zajlik az oltási kampány. Elég későn kezdték, mert az első adagjait a vakcináknak még exportálták olyan országokba, ahol nagyobb szükség volt a vakcinákra, hiszen Kínában nem nagyon volt mi ellen beoltani a népességet, de aztán utána gőzerővel nekiálltak átoltani a lakosságot. Tehát volt olyan nap, hogy 20 millió embert beoltottak egyetlen egy nap alatt. Szeptember végi adatot tudok, akkor 78% volt teljesen átoltva, az azért nem egy rossz arány.
Milyen oltást kapnak a helyiek?
Alapvetően a kínai oltások valamelyikét kapják, ugye a Sinopharmot, amiben mi Magyarországon is rendelkezünk, van egy Sinovac nevű oltás, az egy picit alacsonyabb hatásokú, de egyébként például a Pfizernek is van megállapodása egy helyi gyógyszergyártó céggel, aki egy licensz alapján gyártja a Pfizernek a helyi verzióját, az is piacon van. Tehát még csak az sem lenne igaz, hogy akinek elzárkoznak az idegen vakcináktól, ők ugye ezt is egyfajta üzletként fogják fel, és hogyha meg lehet alkudni, lehet egy bizniszt kötni a Pfizerrel, akkor kötnek vele.
Van olyan régió, város vagy kerület, ahol kötelező a maszkviselés?
A kínai, meg általában a kelet-ázsiai hagyományban a maszkviselés az már évtizedek óta benne van, tehát nem kellett ahhoz COVID-járvány, hogy emberek maszkban járjanak. Ilyenkor influenza szezonban, vagy porviharok esetén, ami azért Észak-Kínában előfordul, maguktól is viselnek az emberek maszkot, és vannak olyan városok, ahol bizonyos intézmények, vagy pedig a tömegközlekedés kötelezővé teszi a maszkviselés. A maszkviselés most már nem is elsősorban a COVID-járvány miatt, hanem úgy általában ugye a mindenféle vírusoknak, baktériumok nehezebben terjednek.
Ahogy mondja, itt Budapesten is lehetett látni már jóval a koronavírus járvány előtt is olyan embereket, akiken maszk volt, de hogyha valaki Kelet-Ázsiába utazott, ott is rendszeresen a repülőtéren, a bevásárlóközpontban. Miért terjedt ez el? Mert akár nyáron is voltak maszkos emberek az utcán.
Hát egyrészt volt már nekik néhány járványuk az elmúlt évtizedekben, tehát volt olyan tapasztalatuk, hogy a maszkviselés az megállíthatja a járványt. A legfrissebb ilyen, amikor mondjuk így tömegtermékké vált, az a 2002-2003-as SARS járvány volt, akkor vált teljesen elfogadottá, hogy maszkban járnak emberek. De Észak-Kínában ott a bizonyos évszakokban a Gobi-sivatag felől olyan homokviharok jönnek, amik nagyon kellemetlenek tudnak lenni, hogy az embernek eltömítik a szemét, meg a száját, meg az órát, és ott ezekben a porviharos, homokviharos napokban, hetekben teljesen általános volt már évtizedekkel ezelőtt is a maszk viselés.
Akkor nincs tehát negyedik hullám, de harmadik sem, meg második sem volt. Ehhez képest milyen állapotban van most a távol-keleti ország gazdasága? Mennyire tudott helyreállni az első hullám után?
Az első hullám utáni hónapokban nagyon gyorsan sikerült visszapattannia a kínai gazdaságnak, tehát egyfajta ilyen V-formációt írt le, és már 2020-ban is, miután az első két negyed év az katasztrofális volt, de a második két negyed év az olyan visszaállást hozott, hogy összességében sikerült pozitívra hozni a 2020-as évet is már. Egyedüliként a világ nagy gazdaságai közül. Nem volt olyan nagy növekedés, ami 2% körül, de azért mégiscsak pozitívban zárt akkor a kínai gazdaság. És azóta elég szépen növekedett, tehát az idei gazdasági növekedést olyan 5-6%-ra várták és várják is. Viszont hát nyár óta bejött jó néhány olyan tényező, ami egy picit rontja a kilátásokat, és éppen tegnap jöttek ki a harmadik negyedéves adatok, amik 4,9%-os növekedést jeleznek az előző év hasonló időszakához képest, és ez alacsonyabb, mint amit az elemzők vártak.
Miért? Milyen okok állnak e mögött?
Egy csomó olyanok bejátszik, amire nem volt a kínai gazdaság fölkészülve. Tehát, hogyha nem történt volna semmi, akkor valószínűleg ennél jóval magasabb lenne a gazdasági növekedés, de egyrészt a világpiacon elszabadultak az energiaárak, illetve a nyersanyagárak, hát ezt mi is, hogyha tankolunk, akkor nap mint nap tapasztalhatjuk. Ja, vannak emberek, akik nálunk is már csak így nézelődni járnak a benzinkútra. Ez Kínát is érintette.
Ugye egyes elemzések és egyes szakértők szerint Kína miatt szabadult el részben az energiaár ilyen mértékben, de majd erről később beszélünk.
Ugye a fő okát az energiaárak elszabadulásának az jelenti, hogy általában a világgazdasága a tavalyi válság után erőre kapott, és ezt a kitermelési kapacitások nem követték, tehát hirtelen túlkereslet jelentkezett a világpiacon mindenre, ami a gazdaságok működtetéséhez szükséges, és ez persze, ennek persze Kína is fontos része volt. Tehát a nyersanyag meg energiaárak elszabadultak, ez nyilván ugye egy csomó problémát okoz a gazdaságban is. Ez Kínában hát egy ilyen lokális energiaválság képében jelent meg. Egyszerűen elszámították magukat, főleg a szénerőművek, amikor arra játszottak, hogy majd elégetik a felhalmozott, még olcsón vett szénkészletüket, és mire azok elfogynak, addigra majd le fog esni a szénnek az ára, és akkor töltik fel a készleteiket. Ez aztán nem történt meg, tehát egy csomó szénerőmű visszafogta a termelését, mert csak drága szénhez tudott volna hozzájutni, viszont ő fix áron adja el állami rendelkezésre az elektromos áramot a fogyasztóknak, vagyis veszteséges lett volna a működésük, tehát inkább visszafogták a működésüket, tehát létrejött egy olyan helyzet, hogy egy csomó kínai tartományban hát így adagolták az áramot, gyárak álltak le néhány napra, hogy beosztották, hogy ezen a héten ez a gyár áll, azon a héten az a gyár áll, ez nyilván nem tett jót a kínai gazdaság működésének.
És ez még most is jellemző? Ez
még most is előfordul, tehát ez az energiaválság, ami leginkább a szén hiányban ölt testet, ez most is van, tehát most sem tudnak termelni rendesen megszakítás nélkül a cégek, úgyhogy például elképzelhető, hogy a karácsonyi ajándékainknak az utánpótlásában problémák lesznek.
Hát, hogy ez drágulást is hoz ezek szerint, és már olyan szintű ez a nem csak lokális helyi problémák vannak, hanem olyan szintű problémák vannak Kínában, hogy akár a világgazdaságban, illetve hát a kereskedelemben is jelentős hatása lehet?
Igen, itt azért olyan nagy cégeknek a beszállítóinak is kiesett a termeléséből jó néhány nap, mint mondjuk az Apple, vagy egyéb nagy nyugati multik. Ez nem csak a szénárak miatt van egyébként, hanem nagyon ambiciózus célt fogalmazott meg Xi Jinping államelnök pártfőtitkár arra vonatkozóan, hogy 2060-ra Kínának szénsemlegesnek kell lennie, és hát kiadták a tartományoknak, hogy vágjátok vissza a széndioxid kibocsátásokat. Most a helyi káder az mit tud tenni? Letelefonál az erőműveknek, hogy figyú, most néhány napig nem működjenek, vagy letelefonál a gyáraknak, hogy most álljatok le, mert egyébként nem tudjuk a tartományi széndioxid kibocsátási kvótát teljesíteni. És hát ezek is leállásokat okoztak, és még különböző természeti katasztrófák is, elsősorban áradások sújtották Kínának bizonyos területeit, úgyhogy ezek összességében összeálltak egy olyan halmazzá, még hát a várakozásokhoz képest néhány 10%-kal csökkentik az idei kínai gazdasági növekedést. Ez azért nem katasztrofális, tehát nem kell temetni a kínaiakat meg a kínai gazdaságot, de azért néhány 10%-a a kínai gazdaságban az globálisan is érezhető.
Hogyan és miért változott mindeközben Kína energiaigénye az elmúlt évben, években? Az egy dolog, hogy ugye a szén felhasználását próbálják visszaszorítani, de az érezhető, vagy legalábbis az elemzők azt mondják, hogy Kína energiaigénye és nyersanyagigénye jelentősen megnőtt.
Ugye tavaly a koronavírus járvány idején visszaesett az energiaigény, természetesen, mint máshol is. A világon utána viszont hirtelen megnövekedett, hiszen beindult újra a gazdaság, próbálták kompenzálni az első fél évben kiesett termelést, úgyhogy jelentősen megnőtt. És ahogy a megnövekedéssel párhuzamosan jelentek meg ezek a karbonsemlegességi célok, illetve ezeknek a lokális szintre lebontott kvótái, amik viszont ugye nem engedték a helyi kádereknek azt, hogy engedélyezzék az erőműveknek, szénerőműveknek azt, hogy annyit termeljenek, amennyit akarnak. Úgyhogy ez még együtt járt a differenciálódásnak a folytatásával, tehát azt azért mindenki tudja Kínában, hogy az, hogy a kínai energiamixben a szénnek még mindig 50% feletti szerepe van, ez környezeti okokból fenntarthatatlan, pótolni kell valahonnan földgázzal, cseppfolyósított földgázzal, atomenergiával, egyebekkel, de hát most ugye ezek sem olcsók.
És az energiamixben a földgáz, vagy akár az atomenergia és más energia milyen mértékben szerepel?
A földgáznak eredetleg minimális szerepe volt, tehát Kínában egyszerűen ez a földgáz dolog, ez nem nagyon jött be. Tehát például nagyvárosokban nincsen vezetékes gáz, ugye mindenki ilyen ezeket a kínai ételeket, ilyen gáztűz, ilyen palackos gázzal készíti el, de az elmúlt években ez növekedett, ugye Oroszországgal, meg közép-ázsiai országokkal kötöttek gázszállítási szerződéseket, és a gáz az egy viszonylag tiszta energiát ad, úgyhogy ez környezeti szempontból is pozitívum. Úgyhogy a gáznak a részaránya az fölment, illetve az atomenergiának az aránya is növekedett, valami 20-30 atomerőmű van éppen épülőben Kínában, tehát az egyfajta hozzájárulása a karbonsemlegességhez. Mi viszont pozitív fejlemény, hogy a megújulók is jelentősen növekedtek, még mindig bőven 10% alatt van a valódi megújulóknak az aránya, de többszörös növekedést produkáltak. Tehát itt a szén energiára, a nap erőművekre, ilyesmikre gondolok.
És földgáztüzelésű erőműveket építenek, hogyha 20-30 atomerőműre jut pénz, idő, lehetőség?
Építenek, igen, csak az ugye nem megy egyik pillanatról a másikra. Hát az egész kínai gazdaság az a szénre volt berendezkedve. Ugye a szén nagy mennyiségben rendelkezésre áll Kínában, olcsón bányászható, évtizedeken keresztül épült egy szénalapú gazdaság, még a városi lakásokban is szénnel fűtöttek nagyon sokáig. Az egy több évtizedes folyamat, amíg ezt lebontják és átállnak tisztább energiahordozókra. Az egyik ilyen a gáz, és hát gáztüzelésű erőművek is épülnek természetesen.
Milyen új beszerzési útvonalakat nyitott meg Kína? Honnan próbálja akár a földgázt, akár más energiát, más energiahordozókat behozni, beszerezni?
A fő célja Kínának a differenciálás, méghozzá biztonsági okokból. Ugye nagyon sok konfliktusa van Kínának a külvilággal, és ezek azért fenyegetik az ő energiaellátását. Tehát még az alaphelyzet az az volt, hogy hát Kína egyébként a világ egyik legnagyobb kőolaj meg földgáz készletével rendelkezik, csak ez eltörpül az igényeihez képest. Úgyhogy az alapképlet az az volt, hogy tankerhajókon Közel-Keletről meg Afrikából hozták az Indiai óceánon, meg a Malakaszoroson, meg a dél-kínai tengeren keresztül az olajat Kínában. Most ez egy nagyon kitett útvonal, hiszen ugye a tengerek hajózhatóságának a szabadságáról az Egyesült Államok gondoskodik már néhány évtizede, és az, hogy a konfliktusok fokozódnak Kína meg az Egyesült Államok között, Kínában felmerült annak a rémálónak a lehetőség, hogy esetleg az amerikaiak vagy általuk feltüzelt valami, nem tudom, helyi erők elzárják a kínai tankerhajóknak az útját, és az ugye katasztrófa lett volna Kína számára. Ezért megindult egy általános differenciálási politika. Ugye az új irányok elsősorban Oroszország, akikkel a 2000-es évekig nem voltak olyan nagyon jóban, és nem voltak jelentős szállítások, de a 2010-es években végül is az oroszok beadták a derekükat, különösen a Krím félsziget megszállását és az azt követő nyugati embargót követően az oroszok végül is ugye a kínai karjaiba borultak, és megígértek nekik mindenféle gáz meg olajvezetéket, amik keresztül majd szállítani fogják, és ezeknek egy része már föl is épült, illetve a közép-ázsiai mindenféle sztánok, akik ugye földgázban gazdagok, ezekből már jó néhány földgázvezeték megépült Kína felé.
Mekkora a bevitel a felhasznált energia, hány százaléka nagyjából?
A kínai energia felhasználásnak ugye a több mint 50% az szén alapú, ennek a nagy részét otthon termelik, bár azért ennek is egy jelentős része Ausztráliából meg egyéb helyekről érkezik, de itt a százalékos arány az nem olyan nagyon sok. A kőolaj meg földgáz felhasználásnak pedig több mint a fele az import. Tehát Kína az nagyon ki van téve az importnak, a világ egyik leginkább energia import függő országává vált.
És mit lehet mondani a versenyképességről, a fizetési versenyképességről? Azért kérdezem, mert itt az arénában a minap Lecser Tamás, az Erste Bank olaj és gázipari elemzője azt mondta, hogy Európában annak is betudják a gázhiányt, hogy nagyon sok cseh folyós földgázt szállítanak Kínában, és mondott is egy példát, ami szerint Franciaország partjainál megállt egy tankerhajó, már éppen készültek a gáz lefejtésére, amikor jött egy telefon, és azt mondta a tankerhajó kapitány, hogy bocsánat, Kínában jobb pénzt adnak érte, sarkon fordult, és gyakorlatilag még pár ezer kilométert lehajózott Kínáig, hogy ott adja el a gázt. Több pénzt adnak, drágában veszik meg a nyersanyagokat, mint mondjuk Európa?
Hát alapvetően a energiahordozóknak ugye van egy egész világon érvényes világpiaci áruk. Nyilván a kínaiak, hogyha nincsenek rászorulva, akkor ennél azért nem fizetnek többet, de vannak olyan helyzetek, amikor rá vannak szorulva. Ugye éppen az elmúlt hetekben beszéltünk róla, hogy energia hiány van, energiaválság van Kínában, és elképzelhető, hogy ott valami tartományi kormányzat, vagy esetleg nem is föltétlenül a kormányzat, hanem akár egy magán gázerőműnek a menedzsere úgy értelmez, vagy úgy értékelte, hogy most megéri akár egy picit drágában is, a konkurenciánál kicsit drágában is megvenni a cseh folyósított földgáz, vagy bármit, ami eltüzelhető. A kínaiak azért nagyon ügyesek abban, kicsiben is, meg nagyban is, hogyha van egy icipici kis piaci lehetőség, hogy valamihez gyorsabban hozzájuthatnak, vagy olcsóbban hozzájuthatnak, akkor azt azonnal kihasználják, és olyan skrupulusaik nincsenek, hogy ezzel mondjuk másoknak a bizniszét rontják. Ilyet láttunk egyébként tavasszal a lélegeztetőgépek, meg a maszkoknak a piacán, és csak ott fordítva működött, hogy sok még magyar kollégák is panaszkodtak, hogy megalkuttak a kínaiakkal, hogy akkor ezt a nem tudom, adagnyi lélegeztetőgépet szépen bepakoljuk a gépbe, és hozzuk Magyarországra, és a repülőtéren megjelentek a német szövetséges barátaink öltönyös emberei egy nagy táska pénzzel, és mondták, hogy ne abba a repülőbe tessék tenni a lélegeztetőgépeket, hanem a miénkbe, és kínaiak ilyenkor nem utasították vissza ezeket az ajánlatokat. Tehát ez nem egy kínai specialitás.
És mire számítanak Pekingben? Mikor vagy hogyan oldódhat meg az energiaválság? Most akkor csak nézzük Kínát.
Dolgoznak rajta. A egyik fő irány az az, hogy megszüntetik a fix árát az elektromos áramnak. Ez fokozatosan fog történni, és elsősorban az ipari felhasználókra fog vonatkozni. Ugye éppen az okozta a problémát, hogy egy csomó erőműnek nem érte meg áramot termelni, ezért nem termelt áramot, hiszen nem tudta piaci áron eladni, mert nem piaci ára van az energiának Kínában.
Az erőmű az nem állami tulajdon?
Van erőmű, ami állami tulajdon, van, ami nem, de ettől teljesen független az, hogy milyen áron adhatja az energiát, tehát egy állami tulajdonú vállalat se szeret veszteséges lenni. Mert Más Kínában az állami tulajdonú vállalatoknak a helyzete, mint annak idején nálunk, a szocializmus idején volt. Ugye nálunk mindig kimentettük a veszteséges állami vállalatokat is. Kínában már néhány évtizede egy nagyon jelentős áramvonalasítása és piaci alapokra helyezése megtörtént az állami vállalatoknak. Tehát attól, hogy egy vállalat állami alapú, attól ő még piaci alapokon, vagy állami tulajdon, attól még piaci alapokon működik.
És akkor az egyik megoldás az lenne, hogy az áram árát legalábbis a mostani kötött ártól elválasztják, és nem piaci alapúvá teszik? Vagy csak
igaz, emelik? Erről már meg is született a döntés, hogy az ipari felhasználóknak piaci alapúvá teszik. Az sincs kizárva, tehát arra is vannak ötletek, hogy esetleg a háztartások számára is piaci alapúvá kéne tenni. Ez ugye egy problémát jelent, mert hogy ettől meg az infláció fog elszabadulni. Viszont legalább lesz áram. De azért a kínai vezetés nagyon fél az inflációtól, hiszen ez ugye egy csomó problémát okoz.
És mekkora most a különbség, vagy mennyivel kellene emelni az ipari fogyasztók számára az áramot, hogy megérje az erőműveknek termelni és eladni?
Hát ez ugye tartományról tartományra változik, tehát nagyon nem mindegy, hogy mondjuk egy szénbánya mellett van egy erőmű, vagy attól 1000 kilométerre, több tucat százalékos. Tehát én ilyen 20%-os emelést hallottam ilyen bizonyos tartományoknak a vonatkozásában, de ez nem, hogy tartományról tartományra, de ez városról városra is számíthat. Tehát ez azért nem lőni a égbe az árakat, de azért egy 20%-os elektromos áram ár emelés az azért megérződne ugye a fogyasztóknál is, meg a ipari termékeknek az árán is.
Vagyis akkor itt akár mi is megéreznénk ezt?
Hát ez ugye azokon a kínai cégeken keresztül, akiknek a termékeit mi vásároljuk, igen. Tehát itt ugye a karácsonyi ajándékokat már említettem, elképzelhető, hogy emiatt drágábbak lesznek a karácsonyi ajándékok. Egy másik megoldás egyébként, ugye az egész problémát azt a szén-dioxid kibocsátási kvótáknak a szigorú bevezetése jelentette, hogyha azokat lazítják, akkor ugye felpöröghetnek a szénerőművek. Ez ugye a gazdasági problémákra megoldást ad, csak ugye a klímaváltozás meg környezetvédelem területén jelenten egy visszalépést.
Az energiaválság azon túl, hogy, mint mondta, az áramtermelést is érinti a kereskedelmet, a szállítást is. Hogyan érezhető meg ez Kínában? Ugye nagyon sokat beszéltünk már mi is a konténerválságról. Drágult a szállítás, és kevesebb a hajó. Ez a logisztikai probléma jelentkezett már Kína szempontjából, illetve Kína irányából?
Természetesen, hát ugye Kína a világ legnagyobb kereskedő nemzete, tehát hogyha összeadjuk az exportját és az importját, akkor az a szám az nagyobb, mint bármely más ország esetében, és hát a exportjának a nagy része, meg az importjának a nagy része is tengeren zajlik. Az exportja az ráadásul konténerekben. Úgyhogy hát arra kell felkészülnünk, hogy a kínai termékek azok drágábbá válnak a világon. Ez egyébként nem biztos, hogy tragikus Kína számára, hiszen ők azért már régen szeretnének a világ összeszerelő műhelye szereptől megszabadulni. Ez sem egy egyik napról a másikra, de ők azért most már úgy vannak vele, hogy azon a szakaszon, hogy ők olcsó munkaerővel mindenféle izért, kütyűt összecsavaroznak, és azt elszállítják máshova. Ezen a szakaszon ők már úgy érzik, hogy túl vannak jó részt, vagy legalábbis túl kéne lépniük, és ugyanazt a nagy ugrást megtenniük, amit annak idején a japánok, vagy a dél-koreaiak, vagy a tajvaniak megtettek, és átállni a nagyobb hozzáadott értékű csúcstechnológiás termékekre. Ott meg már nincsen szükség annyi konténerre, mint mondjuk a nem tudom, gumilabdák, vagy zoknik esetében.
És ha már Japánt említette, ugye nagyon sokáig a japán turista volt a legjobb turista, de az ő helyüket átvették a kínaiak. A kínai turizmus, a belföldi és a külföldi megindult már, gyakorlatilag vissza tudott állni a 2019 előtti szintre?
A külföldi turizmus az semmiképpen, gyakorlatilag összeomlott. A kínai népköztársaságba a külföldi turisták most nem nagyon mennek, nagyon nehéz belépni. Gyakorlatilag a járvány kitörésétől fogva egy olyan szabály van életben, hogy ha be is jut az ember az országba, ami nem könnyű, mert sokkal ritkábbak a repülőjáratok, eleve csak negatív PCR-teszttel lehet felszállni. De ami a fő probléma az, hogy az ember leszáll Kínában a repülőről, utána azonnal beteszik 2 hétre karanténba valami munkásszállásra vagy szállodába, ahol természetesen ezt ki kell neki fizetnie, de ahol bezárják egy szobába, senkivel nem érintkezhet, hanem ilyen futárokkal megrendelheti magának az ennivalót. Most ezt egy turista nem nagyon vállalja be, hogy elmegy Kínába körülnézni, de a erre fordított időből 2 hét az valami szobába bezárva telik, tehát a befele irányuló turizmus az lényegében megszűnt, és a kifele irányuló is minimálisra csökkent, mert hogyha valaki külföldre megy, és visszamegy utána Kínába, akkor ugyanilyen procedúra vár rá, tehát ugyanígy karanténba kerül. Úgyhogy az a helyzet, ami 2019-ben még megvolt, hogy 150 millió kínai turista utazott külföldre, az természetesen máig nem állt helyre, és az még egy több éves folyamat lesz, amíg helyre fog állni. Ezzel szemben a belföldi turizmus az felvirágzott, hiszen ez a 150 millió turista, az amúgy is meglévő belföldi turizmus mellett, az otthon maradt, és ellátogatott Kínának. Ugye Kína elég nagy, tehát ott bőven van látnivaló, és a pekingiek mondjuk nem Párizsba utaztak idén nyáron, hanem nem tudom, Lászába, vagy Ürümcsibe, vagy Kantonba. Ez ugye a belső piacot tulajdonképpen megmentettem.
Az elmúlt hetek egyik híre szerint a kínai statisztikai hivatal azt közölte, hogy rekordmértékben 10%-kal nőttek szeptemberben a kínai termelői árak éves összevetésben. Például a kitermelési szektorban majdnem 50%-os volt az áremelkedés, a nyersanyagiparban 20%. Mi ennek az oka? Mi áll ennek a hátterében?
A már említett tényezők, tehát itt ugye a termelő ár az azt jelenti, amiért a gyár a nagykereskedőknek eladja a kész termékét, és nyilván, hogyha a gyár kétszer annyiért tudja beszerezni az energiahordozókat, vagy a vasércet, vagy bármit, amiből a terméket előállítja, ez beépül az árába a termékeknek. Tehát az elsődleges ok az itt a energiahordozóknak, meg a nyersanyagoknak, az amúgy az egész világpiacon jelentkező áremelkedése. Érdekes, hogy ez egyébként a fogyasztói árakban még nem csapódott le. Tehát miközben ez a termelőjárindex, ez valami 25%-kal emelkedett a szeptemberben, ugyanez a fogyasztói infláció az, ami 0,7% volt. Tehát ezt a fogyasztók még nem érzik, de hát nyilván ez át fog szivárogni, vagy be fog gyűrűzni majd a fogyasztói piacra is, és akkor infláció lesz, amit ugye mi is megérzünk, és amit persze elsősorban a kínai polgárok fognak megérezni, az viszont ugye politikai problémákat is jelent.
Mindeközben több nagy kínai ingatlan befektetőről is rossz hírek érkeztek. A piacokat elsőként a több mint 300 milliárd dolláros adósságállományon ülő Evergrande nevű vállalat hiteleinek esetleges nem törlesztése rázta meg. A lapok üresen álló ingatlanokról, sőt üresen kongó lakótelepekről közöltek fotókat. Hogy működik most a kínai ingatlan piac?
Hát ez egy nagyon sokszínű piac, ami ugye a kínai GDP-nek egy jelentős részét adja, túlságosan nagy részét adja. Vannak rajta kis szereplők, nagy szereplők, közepes szereplők. Tipikusan ilyen ingatlan fejlesztő vállalatok építenek egy-egy lakóparkot, vagy plázát, vagy bármit, és azt ugye eladják a végső vásárlóknak, mondjuk egy lakópark esetében a lakosoknak. És egy olyan ingatlanfejlesztési boom volt az elmúlt években Kínában, hogy folyamatosan igény volt új beruházásokra, ehhez ugye saját tőkéje nem volt a vállalatoknak, úgyhogy mindig az új lakásokat a már befizetett, tehát a leendő lakók által befizetett ilyen részletekből fizették, illetve hitelekből. De tulajdonképpen egy picit ilyen piramis játékhoz hasonlított az egész, hogy mindig a régi hiteleket, az újonnan felvett hitelekből építették fel ezek az ingatlanfejlesztő vállalatok. Természetesen nem ennyire durva a dolog, mert ugye a piramis játéknál nincsen semmi, nincsen termék a dolog mögött, itt ezek a lakások, ezek el is készültek. De amikor idén a pénzcsapokat elzárta a kormányzat, visszafogta a hitelezést. Van egy ilyen törekvés a kormányzat részéről, hogy kevésbé a adósság alapú, kevésbé hitel alapú legyen a kínai gazdaság, akkor bizonyos ingatlanfejlesztő cégek bajba kerültek, ilyen ez az Evergrande, nem tudtak új hitelt fölvenni a nagy állami bankoktól, hogy a régebbi hiteléket törlesszék, és így alakult ki ez a mostani helyzet. A lakások azok viszont felépültek, tehát valamilyen módon ez a helyzet kezelhető lesz, hát lehet, hogy így szanálni kell, szét kell darabolni ezt a vállalatot, és nyilván aki már befizette a lakását, az hozzá fog jutni, mert hogyha nem jut hozzá, abból óriási politikai felháborodás lesz, hát az lehet, hogy pénzügyi befektetők el fogják veszteni azt a pár százmilliárd dollárnyi hitelt, amit adtak az Evergrande-nak. És itt ugye most már nem csak az Evergrande van válságban, hanem jóval kisebb cégek is bejelentették, hogy nem tudják törleszteni a hiteléket.
Miért érdekes ez a nyugat számára, vagy Kína határain túl? A 300 milliárdból mennyi lehet a külföldi tőke, külföldi hitel?
Ha jól emlékszem, ilyen 10 és 20 milliárd körüli vagy közötti összeg a külföldi befektetőnek a pénze, tehát ez nem olyan sok, ennek a nagy része az belföldi hitel, tehát bőven kevesebb, mint a 10%-a a külföldi hitel. Hát valószínűleg a külföldiek lesznek az utolsók, akiket kárpótolni fognak, úgyhogy ők elbúcsúzhatnak a 20 milliárd dollárjuktól. A többi az belső hitel, tehát az elvileg közvetlenül nem érinti a külföldieket, de hát ez olyan hatással lehet a kínai gazdaságra, hogy az ugye az egész világgazdaságot érintheti. Hiszen hogyha a bankoknak most le kell írniuk mondjuk pár száz milliárd dollárnyi adósságot, akkor azt a pénzt azt nem fogják tudni más ágazatokba vagy más cégeknek kiadni hitelre, és az pedig ugye lassítja a kínai gazdaságnak a növekedését.
Mennyire irányított, vagy mennyire kapitalista a kínai ingatlanpiac?
Hát ez a 1 millió dolláros kérdés, hogyha ezt bárki tudná, vagy hogy általában bármilyen kínai piaccal, vagy kínai gazdasággal kapcsolatban erre lenne egy frappáns válasz, hogy ez mennyire irányított, mennyire kapitalista, akkor aki ezt a választ adja, az valószínűleg megkapná a közgazdasági Nobel-díjat. Hát valahol a kettő között, a politika egyfajta ilyen húz meg, erez meg módon szól bele mindenféle piacnak a működésébe, hogy általában hagyja, hogy ezek úgy működjenek viszonylag szabadon, kivéve természetesen az ilyen nagyon stratégiai vállalatokat, mint mondjuk a nagy állami bankok vagy az energia vállalatok. De hogyha gondok vannak, akkor hirtelen megjelennek a fekete öltönyös elvtársak, és megmondják az adott vállalatnak, hogy mit kéne csinálnia. Ez mi ugye nyugaton nem vagyunk hozzászokva. Ez Kínában teljesen természetes, hogy végső soron azért jön az állam, és megmondja, hogy mi merre, hány méter, hogyha arra éppen szükség van.
Hogyan működik Kínában a mobilitás? Mert hogy ha valamelyest azért irányított az ingatlanpiac, akkor legalábbis furcsa, hogy lakások, házak, lakótömbök, sőt, szinte negyed kerületek maradnak üresen.
Kína a világ egyik legmobilabb társadalma, tehát éppen tavaly volt népszámlálás, és azoknak az embereknek a számát, akik nem ott élnek, ahova be vannak jelentve, 400 millióra tették, tehát a lakosságnak majdnem a harmada az mobil, mert nem ott lakik, ahova a lakcímkártyája szól, és ezek csak azok, akiket sikerült megszámolni, nyilván vannak, akiket nem sikerült. Itt azért én ezeknek az üresen álló lakásoknak a problémáját nem dimenzionálnám túl. Ezek nagyon jól fotózhatók. Tehát elmegy az újságíró Kínában, és nagy nehezen rábukkan egy ilyen üres lakóparkra, ami tényleg egy ilyen disztópia jellegű látvány nyújt, itt nagyon jó zombi filmeket lehetne forgatni, de ez azért nem általános, tehát nem az van, hogy mindenhol üres lakóparkok vannak. Ez egy nagy ország, tehát egy akkora ország, mint Európa, valószínűleg Európában is találunk ilyen zombi lakóparkokat, hogyha nagyon keresünk. Tehát ezek azért túl vannak reprezentálva a nyugati médiában, ezek az üresen álló lakóparkok. Itt született egy rossz befektetési döntés, ami az sem biztos, hogy hosszú távon is rossz lesz, mert ez a nagy építkezési boom, ez annak köszönhető, hogy az elmúlt évtizedekben folyamatosan zajlott a bevándorlás faluról városokba. 1980-ban a lakosságnak kevesebb, mint a 20%-a lakott városokban, most már több, mint 60%-a, az azt jelenti, hogy sok száz millió kínai ember beköltözött a városokba, egy 500 000 000 emberről nyugodtan lehet beszélni, hát ezeknek mind lakást kellett építeni, iskolát kellett a gyerekeiknek, kórházat, bevásárlóközpontot, utat, stb. Tehát ez egy olyan mértékű vállalkozás, mint hogyha most Európában minden embernek egy új lakást kéne építeni, tehát egy európai populációról van szó. És ez a bevándorlás, ez folytatódni fog a jövőben is, mert egyszerűen nincsen szükség annyi emberre a kínai vidéken, ami még most is van, ez a 40%, ahogy Kína fejlődik, utol fogja érni urbanizációban a fejlett országokat, ott inkább ilyen 80-20 lesz majd az arány, tehát még további több 100 millió ember a következő 1-2 évtizedben be fog áramlani a városokba, és ők be fognak öltözni ezekbe az üres lakóparkokba.
Csak hogy korábban az urbanizáció igencsak ellenőrzött módon zajlott, nem lehetett szabadon költözni az ország egyik végéből a másikba, pláne városba. Ez most is megvan, hogy valami fajta engedélyt kell kérnie a kínainak, a kínai vidéki embernek ahhoz, hogy a városba költözhessen?
Igen, egy nagyon speciális rendszer van Kínában, tulajdonképpen jogi különbség van a városlakók meg a vidéklakók vagy a falusiak között. Van egy ilyen igazolvány, amiben be van írva, hogy az illető városi vagy vidéki, és hogyha ilyen vidéki szerepel a megfelelő rovatban az igazolványában, ő elvileg nem költözhet be a városba, legalábbis tartósan. Ezt persze nem mindig tartották be. Itt ilyen 300 millióra teszik a migráns munkásoknak a számát, akik tulajdonképpen illegálisan tartózkodnak a városba, de hát ők működtetik a kínai gazdaságot, ők söprik az utcákat, ők csavarozzák össze a laptopjainkat. Tehát ők azért mégiscsak vannak, és ez a különbségtétel ez most is megvan. Most olyan módon próbálják becsatornázni a migrációt, hogy ez a sok migráns munkás, tehát itt a falusiakról van szó, ők ne a nagy, eleve túl méretezett metropoliszokba, Sánkhájba, Pekingbe, stb. Menjenek, hanem a belső kínai területeknek a kis és közepes városaiba. Tehát az is urbanizáció, hogyha az ember mondjuk egy ilyen kicsi 3 milliós városba költözik be, de ezek a 3 milliós városok elbírják a terhelést, Sánkhájba már nem nagyon lehet menni. Tehát Sánkhájban lényegében lehetetlen, letelepedési engedélyt kapni kis-közepes városokban nem lehetetlen.
Azt talán nagyon sokan tudják, hogy Hongkong a világ egyik legdrágább városa, legalábbis, hogyha az ingatlanárakat nézzük, egy 30 négyzetméteres lakás megvásárlása is tulajdonképpen szinte lehetetlen, olyan sokba kerül. Viszont a sánkhái, a pekingi, a nagyvárosi árak is az elmúlt években igencsak megindultak felfelé Kínában. Egy család számára a lakásvásárlás Kínában mekkora probléma, mekkora projekt? Egy átlagfizetésből mennyire nehéz, vagy mennyire könnyű megvenni Kínában egy lakást?
Ez egy óriási projekt és óriási probléma. Hogyha kínaiakkal beszélget az ember, akkor így feltérképezi a probléma térképüket, akkor általában ez szokott a központi helyen szerepelni, hogy a gyereknek lakást kell venni, mert anélkül, hogyha fiúról van szó, akkor meg se házasodhat, anélkül nem fog nőt találni magának, hogyha lányról van szó, akkor is valamilyen módon érdemes őt ellátni lakással, hogy mondjuk egy vállás esetén legyen hova menekülnie. Hát ez az egész családnak egy ilyen életre szóló programja, hogy kuporgatják a pénzt a lakásra, teljesen elszabadultak az ingatlanárak, főleg a nagy tengerparti városokban, meg a fővárosban. Ez a number one problémájuk, és ugye ilyen hitelekkel oldják meg. Nem lehet egy átlagos fizetésből lakást összespórolni, úgyhogy egy nagy kezdő részletet esetleg sikerülhet, hogy az egész család, nagynénistől, nagybácsistől összedobja a kis vagyonkáját, akkor be lehet fizetni az első részletet, és utána úgynevezett ilyen törlesztő részlet rabszolgává válnak. Ez egy kínai szó, vagy adós rabszolgává válnak, vagy házrabszolgává válnak az emberek, és törlesztik a lakásuknak az árát, és itt nem valami nagy lakásokra kell gondolni.
És a másik hír, ami az elmúlt napokban Kínáról megjelent, hogy többször ismét megsértette Tajvan légterét Kína. Mi az oka a mostani erődemonstrációnak? Csak az, hogy ne szokjon el ettől Tajpej, vagy van konkrétabb célja is?
Ilyen jellegű erődemonstrációk mindig is voltak, tehát 49 óta többször került sor mindenféle hadgyakorlatokra, berepülésekre, rakéta gyakorlatokra, egyebekre a tajvani szorosba. Tehát itt olyan nagy újdonság nincsen, inkább az az újdonság, hogy most már sokkal jobban figyelünk rá, hiszen sokkal inkább minden, ami Kínában, vagy pedig a kínai-amerikai frontvonalon történik, a sokkal nagyobb figyelmet vált ki, már pedig a tajvani szoros az azért az amerikai-kínai frontvonalnak egy nagyon fontos szakasza. Itt egyfajta erődemonstrációról van természetesen szó, ami egyrészt a tajvaniaknak időről időre a tudomására akarják hozni a kínaiak, hogy nem lenne jó, hogyha a függetlenség hivatalos kimondása felé kacsingatnának. Másrészt pedig a belső közvéleményt is lehet ezzel mozgósítani. És itt olyan nemzeti ünnep volt Kínában is, meg Tajvanon is. Mind a két ünnep az jó alkalom arra, hogy a tajvaniakkal is, meg az éppen ilyenkor ünnepek kapcsán ilyen nemzeti, nacionalista lázban égő hazai közvélemény számára is közöljük, hogy megvannak az eszközeink arra, hogy adott esetben a tajvani kérdést azt fegyveres erővel is rendezni tudjuk.
Igen, csak talán az inkább, hogy a tajvani védelmi miniszter arra figyelmeztet, hogy meglátása szerint 4 éven belül, 2025-re Kína képessé válik arra, hogy lerohanja a saját területének tekintett Tajvant. A tárcavezető emellett azt mondta, hogy 40 éve nem volt ilyen feszült a kapcsolat Peking és Tajpej között.
A katonai elemzők szerint már a 2000-es években azért Kínának megvoltak az eszközei, megvolt az ereje arra, hogy adott esetben Tajvant elfoglalhassa. A tajvaniak nem is arra játszanak, hogy visszaverjenek egy ilyen támadást. Erre a 2000-es évekig valószínűleg képesek lettek volna. Most már inkább a cél az lehetne, hogy lassítsák a támadást, tehát hogy ne lehessen egy ilyen 1-2 órás villámháborúban megsemmisíteni a tajvani ellenállást, és elhúzzák, és túlságosan költségessé tegyék a kínaiak számára ezt az akciót, illetve hogy időt adjanak az amerikai hajóknak, hogy odaérkezzenek a helyszínre, akik persze vagy jönnek, vagy nem jönnek, mert nem tudhatjuk, hogy az amerikaiak mit lépnének egy ilyen helyzetben. Az biztos, hogy feszült a helyzet, ez azért az amerikaiaknak is szól. Kitört a második hidegháború, tehát láthatjuk, hogy az amerikaiak elkezdték Kínát körbevenni, ugye nem olyan régen kötötték meg az AUKUS szerződést, ami teljesen egyértelműen a angol száz hatalmaknak egy ilyen Kína ellenes, nem tudom, mini NATO-ja, talán így lehetne nevezni, és hát próbálják visszaszorítani, vagy megfojtani Kínát. Ott próbálják ugye Vietnámot és Indiát is beszervezni egy ilyen Kína ellenes egységfrontba, és hát a kínaiak nem nagyon tudnak mit csinálni, mint úgy próbálnak lélegzethez jutni, hogy ilyen erődemonstrációkkal jelzik, hogy ők ezt azért nem hagyják szó nélkül.
És a katonai konfliktuson túl számunkra európai vagy magyar emberek számára a tajvani-kínai konfliktus az elektronikai ipar miatt is nagyon fontos, mert hogyha valamilyen konfliktus kitör, és mondjuk nem tud a tajvani ipar úgy termelni, ahogy eddig termelt, akkor a kütyükből itt Európában is hiány lehet. A chip hiány Kínában mennyire érezteti a hatását most? Amikor azt lehet hallani, hogy európai és amerikai autógyárak például nem tudják összeszerelni a kocsikat, azért mert nincs elég chip, de hát tudjuk, hogy a chipet is Tajvanon vagy Kínában gyártják.
Kínában is tajvani cégek gyártják. Itt nem mindegy, hogy milyen chipről van szó. A igazán high-tech eszközöknek a chipet Tajvanon, illetve Dél-Koreában tudják csak gyártani, de kínaiak még nem rendelkeznek ezzel a technológiával, meg persze ugye Amerikában. És a kínaiak néhány évvel le vannak maradva a chipgyártásban, tehát olyan eszközöket tudnak gyártani most is a kínaiak, amelyekhez nem a legújabb chipek kellenek, hanem mondjuk egy nem a legújabb mobiltelefon, hanem nem 2 évvel ezelőtti technológiai szinten képviselő mobiltelefon most is simán le tudnak gyártani, vagy nem tudom, a közlekedési lámpákban is mikrocsipek vannak, az nem egy nagyon bonyolult szerkezet, tehát azt is természetesen gond nélkül le tudják gyártani. A problémát az a csúcs technológiát, tehát a legeslegutóbbi, vagy legújabb generációs mobiltelefonok, autó, alkatrészek, akármik jelentik. Itt a kínaiak is nagy bajban vannak, tehát nekik ez egy óriási sok, és óriási károkat okoz, hogy az amerikaiak lényegében elzárták őket a legeslegújabb generációs csippektől, mert ez azt jelenti, hogy éppen az élvonalból vannak kizárva. Hát ezzel valószínűleg azért hosszú távon az lesz, hogy akkor a kínaiak még néhány milliárd dollár befektetnek abba, hogy saját chipgyártásuk legyen, és utolérjék a világot. És hát, hogy a kínaiak nagyon akarnak valamit, akkor az azért sikerülni fog nekik, nem azonnal, de előbb-utóbb.
Viszont akkor éppen emiatt nincs jelenleg legalábbis érdekük abban, hogy Tajvannal a feszültség nőjön?
Hát a tajvani-kínai kapcsolat az nem úgy néz ki, hogy két ellenséges államot lövi egymást, vagy berepülgetnek, az egy sokkal összetettebb kapcsolat, tehát elképesztően szoros üzleti kapcsolat van Kína és Tajvan között, és miközben ott a vadászgépek ott repdesnek, közben ott körülöttük a személyszállító gépek is repülnek Tajvanról Kínába, meg Kínából Tajvanra, és viszik az üzletembereket innen oda, meg onnan ide. Megviszik a mikrochip fejlesztő mérnököket, tehát amikor kitört ez a mikrochip válság, akkor megjelentek a kínai ügynökök Tajvanban, és megkeresték a tajvani mikrochip gyártó üzemeknek a fejlesztő mérnökeit, hogy lenne egy ajánlatunk egy picit magasabb fizetésért, hogyha 200 kilométerrel arrébb költöznél a szorosnak a túloldalára, akkor ott egy picit jobban kereshetnél, és hát én ilyet hallottam, hogy a 10%-a a tajvani mérnököknek elfogadta ezt az ajánlatot. Nem tudom, hogy ez mennyire hiteles ez az információ, de az biztos, hogy akinek mindent megtesznek, hogy a mikrochip gyártásnak a legeslegújabb technikájához hozzáférjenek, mert ez gyakorlatilag ezen függ minden, ami a következő évtizedekben számítani fog.
Köszönöm, hogy itt volt az Aréna mai vendége, Salánd Gergely, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszék vezetője, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatója, Kína szakértő volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. A műsor összeállításában Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!